Nagy szeretettel köszöntöm a Nemzeti Színház közismert színész házaspárját, Szűcs Nellit és Trill Zsoltot. A felvétel a Nemzeti Színház büféjében készül, úgyhogy az esetleges háttérzajok ennek lesznek köszönhetők. Ezúttal nem a szerepeikről fognak beszélni, hanem a családról, családjukról. Társak a színházban, a magánéletben. Az életben egy párt alkotnak. Hány éve is?
24.
Kérem, beszéljenek a kezdetekről, megismerkedésükről. Mennyire volt egyértelmű, hogy egymásnak lettek teremtve?
Hát nem is tudom, nem volt ez olyan egyértelmű, mert mi először is a színművészeti főiskolának a kapujában a felvételizés közben találkoztunk, még Beregszázban. Igaz, hogy lényegét tekintve 7 kilométerrel laktunk egymástól, de mi nem ismertük egymást. Pedig hát abban az időben, abban a világban azért elég sokat jöttünk, mentünk a falvak között, és vasárnaponként, amikor diszkó volt, tehát amikor a mulatságnak az ideje volt, akkor azért jöttünk, mentünk, de valamiért mi nem találkoztunk, de ennek biztos, hogy így kellett lennie. A felvételén találkoztunk legelőször.
Annyi féléből vagyunk összegyúrva, annyiféle batyút viselünk mindannyian. A házasságban mennyire sikerül összesimulni, vagy önöknek mennyire sikerült összesimulni, hiszen különböző családból jöttek, különböző háttérrel.
Nem tudom, hogy ez az összesimulás mennyire történt meg, vagy történik meg, mert mindig adódnak olyan pillanatok, hogy az egyik így gondolja, a másik meg úgy gondolja, és ez a természetes. De vannak pillanatok, amikor az egyik rájön, hogy akkor most nekem kell engednem a 21-ből, már csak azért is, hogy ne legyen ebből egy nagyobb konfliktus, de amúgy mind a kettőnknek megvan a saját véleménye a dolgokról.
Mennyire adott erős mintát a család önöknek?
Erős minta volt, ahogy Zsoltnál, úgy nálunk is, tehát mi egy olyan családban nőttünk fel, ahol megvolt az apa, anya, példakép akár, nekem van nővérem, neki van húga, tehát testvérünk is volt, nem egykék voltunk, ez nagyon fontos. Én magam nagyon sajnálom, hogy nem lett egy harmadik gyermekünk. Azt tudtam, hogy nem egy lesz, tehát kettő kell, hogy legyen egy testvér, mert ha nincsenek szülők, aztán a testvérre lehet támaszkodni, vagy egymás segítségére lenni. De mind a ketten úgy nőttünk föl, hogy család volt. Akkoriban nagyon kevesen volt válás, azt nem mondhatom, hogy nem váltak el emberek a környezetünkben. Én gyerekként visszaemlékezem, olyan második osztályos lehettem, és az osztályban két kislánynak elváltak a szülei. Én ugyanúgy megéltem, mint ők, azt a fájdalmat, mert attól rettegtem, hogy az enyémek el ne váljanak. És ezek a gondolatok úgy visszajönnek később, pedig nem volt rá ok. De mégis az a fájdalom, hogy nehogy ez megtörténjen, mert valahogy a gyermeknek az szükséges, hogy legyen apa és egy anya képe.
A mai világban ez már közhely, hogy nagyon gyakori a válás, illetve nagyon nehezen kötelezik el magukat, a fiatalok vállalják a felelősséget a másikét. Egy interjúban Zsolt így fogalmazott: misztikus, csodálatos dolognak tartom az egész életen át tartó szerelmet, párkapcsolatot. Mennyire fontos az önök életében az állandóság?
Biztos, hogy az talán a legfontosabb. Persze ez most így nagyon szépen hangzik, amit mondtam, de ez tele van gonddal, tele van feszültséggel, tehát ez nem ilyen fényes, de biztos, hogy az állandóságnak nagyon nagy szerepe van, legalábbis a mi életünkben. Legalábbis úgy tűnik számunkra, hogy amit idáig együtt leéltünk, és még reméljük, hogy le fogunk élni, az a miénk, arra már lehet támaszkodni, az már valami. Együtt végigcsináltunk egy szakaszt. Történhet bármi, tehát senki sincs bebiztosítva. De hát valamikor ott az elején mi eldöntöttük, hogy mi együtt szeretnénk lenni, aztán ezt végig kell csinálni. Ebbe ez a szép, hogy biztos, hogy lenne rá alkalom, hogy kilépjünk. Tehát, hogy bármelyikünk kiléphet ebből a kapcsolatból, bármikor a lehetőség megvan, de minek? Minek? Van jobb, vagy azzal szebb lesz, azzal jobb lesz a másikkal? Valahogy mi egymást egészítjük ki, én azt hiszem.
Mert nekem nagyon fontos a bizalom. Az, hogy van egy ember az életedben, akiben megbízhatsz. Tehát enélkül ma, vagy bármikor az ember elpusztul. Annál nagyobb fájdalom nincs, amikor elárulnak téged. És ráadásul az, akivel élsz, És amikor ez megvan, ez a bizalom, hogy együtt, és akkor alkotunk egy egészet, úgy gondolom én.
Nagyon elfoglaltak, ezt tudjuk. Két gyermekük van, ha jól tudom, a fiúk Bertalan 15, a lányuk Helga 19 éves. Hogyan tudnak időt szakítani a gyermekeikre? A beszélgetés gondolom nagyon fontos, itt az őszintességről, bizalomról már szó esett, hiszen napjaik nagyobb részét a színházban töltik. Hogy jut idő a családra?
Ebből a tekintetből lehet, hogy rossz szülők vagyunk, vagy igazából nem tudom, milyen a minta szülő, mert minden családban megvan ebben a tekintetben a saját probléma, mert hiszen az a szülő, aki épp egy bevásárló központban dolgozik pultosként, tehát ő is nagyon sokat van munkában, és nem otthon a családa vagy a gyerekekkel. Ezért azokat a pillanatokat kell úgy töltenünk együtt, hogy annak legyen értelme, tehát hogy nap mint nap, ha 10 percet, de akkor úgy beszélgessünk velük, hogy annak van értelme, hogy miről, merre, vegyék a kanyarokat, vagy hogyan. Kevés ez az idő, és most már egészen nagyok ahhoz, még nehezebb így őket jó útra terelni, mert az ember azt hinné, hogy amikor kicsik a gyerekek, akkor kell velük többet foglalkozni. Nem. Tehát ahogy mondták régen is, hogy kicsi a gyerek, kicsi a gond, nagy a gyerek, nagy a gond. Én most hiányolom, hogy még többet kéne velük kommunikálni. Tehát a kommunikáció, mint olyan, az nagyon fontos.
Én meg azt hiszem, ahogy mennek előre az évek, én úgy látom, hogy lehet, hogy többet kellett volna a gyermekeinkkel foglalkozni, mint a színházzal. Ezt nagyon komolyan kezdem gondolni és érezni, mert valami elmúlt. Elment a gyerekkor, és mi meg azzal foglalkoztunk, ami csak egy pillanat, és az elmúlik. A gyerekkel való foglalkozás az lehet, hogy izgalmasabb lett volna mindannyiunk számára. A színház meg... azt bárki, bárhol, bármikor tudja csinálni.
Ideális családra recept nincs. Önöknél hogyan sikerül a konfliktusokat kezelni családon belül, ha ilyen adódik? Ez nagyon általános kérdés, tudom, de biztos, hogy érdekli a hallgatókat, hiszen mindannyian megéljük ezt a mindennapokban.
Igen, mint minden családban nálunk is rengeteg konfliktus van, de én azt hiszem, hogy az idő mindent megold. Nem kell abban a pillanatban a konfliktusnak megoldódnia, hanem... az idő megoldja. Azt jelenti, hogy két nap múlva az ember, ha visszakanyarodik rá, akkor lehet, hogy másképp látja a dolgokat, és akkor minden megoldódik. Beszélni kell róla. Magától nem oldódik meg. A legfontosabb az, hogy beszéljünk róla. Tehát föl kell vállalni a konfliktusokat. Én biztos vagyok benne egy családban is. Mert hogyha csak hagyom, én nem úgy gondolom, hogy most magától megoldódik, majd az idő megoldja, hanem kicsit hagyni kell magunkban időt arra, hogy leülepedjen, és ha nagyon-nagyon nagy problémák vannak.
Nagyokat szoktunk veszekedni, úgy nevezem, hogy akkor engedjük ki a szelepeket, és akkor megtörtént, és megyünk tovább. Nem úgy járkálunk akkor napokig, hogy akkor örök harag, és akkor soha többet nem szólok hozzád. Már megtörtént ott valaminek, meg kellett történnie, megoldódott valami, ha egy nagyobb csetepaté is történt emiatt, de inkább így, mint hogyha elhallgatni, nem beszélni róla, és álszentként ott sunyogni egyik sarokból a másikba, szerintem akkor történnek meg a nagyobb problémák.
Hogyha elhallgatják a gondokat. Régen nagy családok éltek együtt, akár több generáció is, több gyermeket neveltek, mint napjainkban. Bennem nagyon sokszor fölmerül, hogy hogyan voltak képesek boldogságban élni, akár például egy háború utáni helyzetben, amikor nagy szegénység volt, nagyon sok az elégedetlen ember. Panaszkodnak, pedig nem is biztos, hogy nagy problémáik vannak. Milyen erőt adhat ebben a mai világban a család?
Mivel, hogy megváltozott a világ, ugye, csak visszagondolunk, hogy tényleg 100 évvel ezelőtt együtt éltek generációk. Biztos, hogy csodálatos és izgalmas dolog lehetett. Még hogyha volt anyós is, meg volt após is, oda-vissza mind a két embernek, de mégiscsak együtt, nem hiába van sok-sok mese vagy tanmese arról, hogy a gyerekek hogyan látják a nagypapát vagy a nagymamát. Tehát ezek nem véletlenül alakultak ki, Pont azért, mert tapasztalat volt mögötte, együtt éltek. Most már megváltozott. Most csak visszasírhatjuk azt, hogy hát ha vannak még a környezetünkben, vannak olyan családok, ahol együtt élnek. Az szerintem rettenetesen izgalmas. Nekünk ez nem adatott meg így ebben a formában. Nem tudom, hogy például, hogy a mi gyerekeink együtt velünk fognak élni. Ezt se tudjuk, hogy a világ hová fog menni, vagy mi hová fogjuk terelni a dolgokat, de az biztos, hogy az nagyon izgalmas lehetett.
Meg azt gondolom, hogy amikor van tényleg egy nagy család, tehát közel él, vagy együtt élnek a nagypapával, nagymamával a gyerekek, én azért mondom ezt, hogy hát a több időnk lesz majd az unokákra, hiszen azt veszi az ember észre, hogy amit a szülő nem tudott adni a gyerekének, akkor azt majd az unokájának fogja többszörösen odaadni, és akkor már nem lesznek olyan gondjai, hogy akkor azon jár az esze, hogy a munka, hanem az a unoka lesz a legfontosabb számára. Legtöbb titkot a világról ezek a nagyszülők adják át az unokáknak.
Kedves Nellőn színésznő anya is azt mondta valahol, egy anyának első a család. Életüket két alkotó emberként kötötték össze, és akármilyen pályát választ is egy nő, mégiscsak rámarad a főzés, a háztartás, a gyereknevelés gondja. A hétköznapokban ez hogyan működik? Hogyan tudja megállni a helyét, nagyon leegyszerűsítve, hogyan bírja?
Először is elfogadtam azt, hogy a Jóisten nőnek teremtett. Megtanultam anyukámtól, nagymamámtól, hogy mi a nő feladata, és egyszerűen így működök. Nem gondolkodom el azon, hogy akkor nekem járna még valami a munka mellett, még egy kis pihenés, még akkor egy kis körömfestés, hogy érkezzem, mielőtt eljövök a színházba, hogy akkor tudom, hogy hazajönnek a gyerekek, ott kell, hogy legyen az ebéd, a tiszta ruha, és egyszerűen beosztom a dolgokat. Néha nevetek magamon, hogy az egyik kezem főz, a másik vasal, de szerintem a Jóisten itt találta ki a nőt.
Kedves Zsolt, mit kell gyerekeinknek abba a bizonyos batyuba pakolni, ami kincs lehet, amit nyilván ön is megkapott a szüleitől, hit, értékrend, milyen kerete van az életünknek, amit a gyerekek is majd aztán természetesnek fogadnak el?
Ez mind benne van, biztos, amit ön itt most felsorolt. Én azt hiszem, a legfontosabb az, ahogyan élünk. Nekem sem magyaráztak el sok mindent, mert nem kellett elmagyarázni, mert láttam, hogy hogy élnek a szüleim. Nem hiszem, hogy mindig pszichológushoz kellene szaladgálnunk, megfordulnunk. A gyerekeknek is valahogy másképp kellene a dolgokhoz viszonyulni, mert hogy ha az nem elég, amit én nap mint nap teszek, akkor ha látja, hogy én mit csinálok, vagy látja, hogy mit csinál az anyja, az ha nem elég, ezt most még külön elemezni, meg elmondani neki, meg elvinni mindenféle helyre, ahol ott rendbe rakják, ennek semmi értelmét nem látok. Tehát, hogyha az nem elég, amit én csinálok, akkor megverte a guta az egészet.
A legfontosabb a minta, amit adunk.
Így van, pontosan.
Mindketten színészek, néha nagyon át kell alakulni egy-egy szerephez. Ezt hogyan kezelik otthon a gyerekek? Észreveszik-e a gyerekek a szülőkön, vagy akár önök a másikon, hogy dolgozik, alakul benne egy-egy színpadi karakter?
Nem hiszem, hogy mi ezzel foglalkoznánk otthon. Vagy ha foglalkozunk, akkor nagyon belül magunkba. Csak éljük a normális, egyszerű, ugyanolyan életünket, mint bárki más. Lehet, hogy szöveget tanulunk közben, de az csak egy sima szövegtanulás. Az, hogy most ott karaktereket vagy figurákat kezdenénk el előttük játszani, semmi értelme nincs. Hát nem.
Amikor hazamennek, sikerült kizárni teljesen a színházat.
Beszélünk róla, de ez is hozzátartozik az életünkhöz. Ez a munkánk, ők ezt tudják, mi annyit beszélünk a dologról, amennyi kell. Nem hiszem, hogy visszaélnénk ezekkel a dolgokkal. Ők meg beleszülettek ebbe, valamilyen szinten el kell tűrniük, de nem figurázgatunk ott, hanem nagyon konkrétan beszélünk a dolgokról, és akkor utána van más feladat, és megyünk tovább.
Nekik ez természetes.
Hát remélem.
A minap mondta nekem a lányom, és ez egy olyan szép, nem is vallomás, csak egy mondat volt, hogy megkérdezték tőle, hogy anyukád otthon mit csinál, vagy a szerepekkel, és akkor azt mondta a lányom, hogy elgondolkodtam, és azt mondtam nekik, hogy érdekes, én soha nem láttam anyát szöveget tanulni. Tehát akkor esett le benne valamit, hogy akkor tényleg, hát akkor mikor tanulom a szöveget, hiszen azért látja a szerepekben, hogy mennyi szövegem van, meg mit játszom, és akkor ő azt mondta, hát én soha nem is láttam anyát szöveget tanulni.
Néha nagyon nehéz szerepekre kell fölkészülni. Az egy óriási koncentrációt igényel. Én igazából erre gondoltam, hogy lelkiekben ezt hogy sikerül megoldani.
Igen, akkor biztos, hogy egy csomó levegőt elveszünk tőlük. Még hogyha akkor kénytelen vagyok magammal foglalkozni. Ilyen alapon elveszünk tőlük időt az ő életükből is. Nem csak a sajátomból, hanem az övékből is. A közösből veszünk el. De hát ők tudják, hogy hát ez ezzel jár. Nekünk ez a munkánk. Lehet, hogy ez meg fog változni, aztán majd lesz, ami lesz, de akkor az egy másik fajta dolog lesz.
Azt gondolom, ha ők megint csak példát látnak, azt látják, hogy mi hogy viszonyulunk a munkánkhoz, tehát akkor már nem kaptak rossz dolgot. Ők így fogják szeretni majd a saját munkájukat, és ennyi áldozatot hoznak, alázattal fogják csinálni, akkor megint csak kaptak valamit.
Csak zárójelben éppen a napokban olvastam ezt, hogy ahhoz, hogy az ember jó munkát végezzen, ahhoz kell hit és szeretet. Hinnie kell abban a munkában, és szeretnie kell azt a munkát. Ez nekem nagyon sok visszaigazolást jelentett, hiszen én meg pedagógusként dolgoztam, hogy én mindig hittem abban, hogy ennek van értelme, és hát szerettem a munkám, szerettem a gyerekeket is. Pál Feri atya szokta mondani a pároknak jegyes oktatáson, hogy nem tudja őket mindenre felkészíteni, biztosan lesz olyan a házasságukban, amire nem számítottak. Az önök házasságában volt ilyen?
Minden nap egy rejtett. Mi reggel, ahogy felkelünk, mind tele van titokkal, meglepetéssel. Én az elején a beszélgetésünk elején pont erre céloztam, hogy bármi megtörténhet velünk is. Mi se vagyunk felvértezve minden ellen. Bármi jön, és akkor az minden működik.
Az ember nem egy búrában él.
Persze, hát folyamatosan harcolni kell. Jó értelemben. Ellen kell tudni állni dolgoknak.
Adódnak helyzetek, konfliktusok, igen, amit abban a helyzetben meg kell oldani, kezelni kell nyilván.
Csábítások, ne talán.
Nem tudom, lehet-e bármelyik házasságot ideálisnak nevezni, hogy mi az ideális, ez egy nagyon költői kérdés. Úgy gondolom a legfontosabb, hogy a két ember szeresse egymást, ugyanakkor az érzelmeken túl nagyon fontos egy kapcsolatban például az, hogy egymás javát akarják, elfogadják egymást a nehéz történések idején is. Önök erről mit gondolnak?
Fel kell ismerni a helyzetet, hogy akkor én most még rontok azon, ami megtörtént, bár látom, hogy valamikor ő a hibás a dolgokban, de ha most a kedélyeket fogom púderozni, akkor nem biztos, hogy jó útra terelem az egész. Tehát mindig fel kell ismerni a helyzetet, és hogy utána mi van.
Az igazán nagy dolgokban, azokban nagyon elegánsan tudunk mind a ketten viselkedni, apróságokban. Hát ott aztán elpattana. Tehát nem értem, hogy vagyunk összerakva. Egészen pitiáner dolgokban szoktunk összeveszni, de amikor igazán nagy dolog van, akkor valahogy nagyon elegánsan tudjuk megoldani a dolgokat.
Ismerni kell annyira már a másikat, hogy ebben a helyzetben mi a jó egy-két lelki pofont adni neki, hogy nehogy pördüljön még valahová, vagy ő ismer engem, hogy akkor mi a jó nekem ebben a helyzetben. Ennyi.
Arról igazán nem lehet beszélni, hogy belesüppednének a hétköznapok egyhangúságába, és életüket nem nevezhetjük unalmasnak. Most egy próba folyamatot kezdtek el a médiát, hogyha jól tudom, és ráadásul egy svéd rendezővel, ami talán különösen izgalmassá teszi ezt a próbát, majd szeptember vége felé lesz a bemutatója, vagy akkor a tervezik. Mennyire jut idő egymásra? Meg hát hamarosan nyári időszak, általában az emberek akkor mennek pihenni, feltöltődni, nyaralni. Önök viszont biztos, hogy egészen más ritmus szerint élnek. Mennyi idő jut egymásra, vagy együtt lenni esetleg a családdal? Tehát amikor hosszabb távon ki tudnak kapcsolódni.
Nekünk, amikor mi jövünk be a színházba, mi együtt vagyunk ketten, és az nekem egy kikapcsolódás, még hogyha nem is szólunk egymáshoz. Mi akkor is egymás mellett vagyunk, és abban a csendben egészen érdekes dolgok történnek, legalábbis velem. Semmi, majd jön a nyár, és akkor majd kicsit mi is elmegyünk, lehet nyaralni, de végig munka van. Hol itt, hol ott, azokat meg kell csinálni, de hát most nekünk az életünk így rakódik, hiszen mi ezen nem nagyon gondolkodunk, hogy mikor fogunk nyaralni. nyaralni, hogy fogunk-e egyáltalán nyaralni. Most ez van az életünkben, ehhez így kell hozzáállnunk, nem tehetünk más. Mi nem a magunk urai vagyunk, mindig más mondja meg nekünk, hogy mi mit csináljunk.
A rendező norvég, semmi baj, csak Svédországban is már két színháznál is volt igazgató, tehát ezért tévesztik, hogy végül is hová való. Tehát nekünk a magánéletünk és a színház az egy egész. Nagyon kikapcsolni igazából nem tudjuk. És főleg, amikor jön egy ilyen munka, amit nyáron kezdesz el, de tudod, hogy az lesz az első bemutatód, egész nyáron, tehát a szövegkönyvet nem fogom tudni kitenni a kezemből. Ráadásul ez egy nagyon nagy teher, mert egy főszerepet játszani, hogy te viszed végig az előadást, erre fel kell készülni. Már nem engedhetem magamnak, meg az, hogy akkor én kikapcsolódom, és akkor minden napom ma ezt fogja kitölteni. Az, hogy hazamegyünk majd esetleg Beregszászra, tehát Kárpátaljára, ez már maga egy örömforrás, mert nagyon szeretünk. Most már itthonról hazamegyünk. Az a néhány pillanat, a néhány óra, a néhány nap, az felér egy üdülésnek, majd lehet, hogy elutazunk egy hétre a tengerpartra, és nem tudom, de tényleg, ha már csak fönt vagyunk a hegyen, azért mondom a hegyen, mert Pilisboros Jenőn lakunk, nekem már az is egy kikapcsolódás, mert egy olyan szakrális helyen engedte meg a Jóisten, hogy felépítsük a házunkat, ahol csönd van, ahol még csicseregnek a madarak, ahol ott a természet, és én ott tudok kikapcsolódni igazából. Kis kapálás között, levelek, seprések között, gyomlálás közben tudom mondani a szövegemet, de én ott vagyok a természetben. Na, nekem ez a kikapcsolódás igazából, és ez a pihenés, amikor én a természetben vagyok, és ahhoz, hál' Istennek, nem kell világgá menni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy igencsak zsúfolt életükben tényleg időt szakítottak erre. Egy különleges érzést ad még ehhez az interjúhoz, egy beszélgetéshez ez a környezet. A színházi büfé, őszintén szólva még én soha nem időztem színházi büfében. Remélem, hogy a hallgatók is ebből az érzésből valamit kapnak, ami nem rontja a felvétel minőségét, ellenkezőleg tényleg egy külön kis értéket ad hozzá. Elköszönök önöktől, hiszen nem sokára színpadra lépnek. Nagyon köszönöm, hogy vállalták a beszélgetést, időt szakítottak rá, és a Mária Rádió hallgatói nevében további jó egészséget és alkotókedves és sok-sok sikert kívánok, és azért legyen idő pihenésre, és nagyon szépen köszönöm, Isten áldja önöket.
Köszönjük szépen, és mindenkinek ugyanezt kívánjuk.
Köszönjük szépen a lehetőséget.
Szűcs Nelli és Trill Zsolt színművész házaspárral Rózsa Katalin készített beszélgetést. Ferenc pápa augusztusi imaszándékához kapcsolódóan családról, családi értékek áthagyományozásáról hallanak mai tematikus napunkon.
Mária Rádió.
Csokai doktor augusztus 6-án kelt levelében üzen a Mária Rádió hallgatóinak. Dr. Csokai András idegsebész újra kéri a Mária Rádió hallgatóit: imádkozzunk a bangladesi ikerpár gyógyulásáért. A professzor maga és kollégái nevében hálásan köszön minden eddigi fohászt, és további imád kér a rendkívül nehéz és megterhelő műtét utáni gyógyulásért, az élethez szükséges szervi funkciók mielőbbi javulásáért. Bízzunk az ima erejében, imádkozzunk a bangladesi ikrekért. A lélek hangja.
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják. 16:25.